Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fönnállva énekeljük az 55. Zsoltárunk első versét. Hallgasd meg az én könyörgésem, Úristen, ne fordulj el tőlem. Foglaljunk helyet, testvéreim! És a 263. énekünket keressük elő. Énekeljük az első 4 versével, valamint a 18-tól 22. verseivel. Kántorunk eljátsza egyszer az egész dallamot, de ismerős lesz a dallam, a Psalmus Hungaricusnak a dallama. Nem szoktuk énekelni ezt az éneket, de épp ideje. Mikoron Dávid nagy búsultában. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét az 55. Zsoltárból. Az 55. Zsoltárban így szól hozzánk Isten szava. Az éneklő mesternek hangszerekkel Dávid tanítása. Hallgasd meg Isten az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elől. Figyelmezz én reám, és hallgass meg engemet, mert keseregve bolyongok és jajgatok az ellenségnek szaváért, és a hitetlenek nyomorgatásáért, mert hazugságot hárítanak reám, és nagy dühösséggel ellenkeznek velem. Az én szívem reszked bennem, és a halál félelmei körülvettek engem, félelem és rettegés esett ér reám, és borzadály vett körül engem. Mondám, vaj, ha szárnyam volna, mint a galamnak, elrepülnék, és nyugodnám. Íme messze elmennék, és a pusztában lakoznám, Szela. Sietnék kiszabadulni e sebes szélvészből, e forgó szélből. Ronsd meg, Uram, és oszlasd meg az ő nyelvüket, mert erőszakot, háborgást látok a városban. Nappal és éjjel körüljárják azt annak kőfalainál, bent hamisság és ártalom van abban. Veszedelem van bensejében. Nem távozik annak teréről a zsarnokság és csalárdság. Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném. Nem gyűlölőm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől, hanem te. Hozzám hasonló halandó, én barátom, én ismerősöm, kik együtt édes bizalomban éltünk, és az Isten házába jártunk a tömegben. A halál vegye körül őket. Elevenen szálljanak a Seolba, mert gonoszság van lakásukban és keblükben. Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat. Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert sokan vannak ellenem. Meghallja Isten, és megfelel nékik, mivel hogy ő elejétől fogva trónol. Szela. Akik nem akarnak megváltozni, és nem félik az Istent. Kezeit felemelte a vele békességben lévőkre, megszegte az ő szövetségét, a vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van. Lágyabbak beszédei az olajnál, pedig édes szabják azok. Vesed az Úrral te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Te Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket. A vérszopó és álnok emberek életüknek felét se élik meg. Én pedig te te benned bízom. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked új év első vasárnapját, köszönjük, hogy együtt lehetünk itt a templomban, letelepedhetünk, nem csak így egymás mellé, hanem a te lábaidhoz, azért, hogy hallgassuk a te áldott ígédet, mely a legnagyobb nyereség, a legnagyobb haszon mindnyájunk számára, hiszen ebben rejtetted el minden ajándékodat, igazságodat, bölcsességedet, vigasztalásodat, erődet, örömödet, örök életünket. Ebben jössz közel hozzánk, és ebben formálod, és ezáltal formálod a mi gondolkodásunkat, a mi értékrendünket, a mi jellemünket, a mi életvitelünket, beszédünket, mégpedig javunkra, hogy nekünk is békességünk lehessen, és másoknak is körülöttünk. Jövünk hát hozzád, Urunk, vágyódunk a te áldott szavad után, az áldott ige után. Kérünk, ajándékozz meg vele bennünket ma is. Köszönjük néked, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy veled indulhatunk ebbe az új esztendőbe. Kérünk, segíts is veled maradni mind végig. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket, ami áldott Krisztusunk nevében. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 173. dicséretünket, 173. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapigéjét, a felolvasott 55. Zsoltárból olvassuk a 23. verset. Vessed az Úrra a te terhedet. Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Foglaljunk helyet. Dávid tanítása, olvassuk az elején. Ugyan mit akar Dávid tanítani nekünk itt 2026 első vasárnapján? Mielőtt belevágunk, hadd mondjam el ennek a Zsoltárnak azt a magyar vonatkozását, amire utaltunk is az előbb, hogy ennek a Zsoltárnak az egyik fordítása, amit Kecskeméti Vég Mihály készített, nem tudjuk mikor született, 1567-ben halt meg, protestáns énekszerző volt. Szóval ő fordította ezt a Zsoltárt többek között magyarra, és nagyon szép költői szemléletességgel próbálta visszaadni az eredeti szövegnek a szavait a Zsoltárban, azban a Zsoltár énekben, amit írt. És ez a szöveg, amit ő így alkotott, ez adta Kodály Zoltán hát elementáris erejűnek mondható Psalmus Hungaricusának a szövegét, amit 1923-ban mutattak be Pest és Buda egyesítésének 50. évfordulóján. Az első világháború után, a tanácsköztársaság után elég zavaros idők voltak, és hát akkor kérték fel Kodályt, hogy írjon egy művet, és ezt a művet írta. És azt hiszem, hogy így ez a dallam ismert nekünk valahonnan már, amit végül is elénekeltünk az énekes könyvünkből is. Nem könnyű dallam, de érdemes megtanulni. Ordasi Péter tanár úr néhány évvel ezelőtt tartott itt egy nagyszerű előadást a Psalmus Hungaricusról. Talán a fölvétel is hozzáférhető a honlapunkon, nem tudom, de lehet, hogy megvan ott ez a felvétel. Azt hiszem, hogy itt a Dávidhoz vissza kell kanyarodjak, és szeretném alá húzni ezt a 23. verset, amit föl is olvastam, mert ez olyan ez a 23. vers, ami összefoglalja tulajdonképpen az egész Zsoltárt. Vesd az Úrra a te terhedet, mert ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzon az igaz. Az Úrra veti a terhét, Dávid. Ha elgondolkozunk ezen, hogy miféle terhet is vető az Úrra, vagyis hát mondd el az Úrnak, és bízd rá az Úrra ezt az ügyet. Hát több feltevés is van. Calvin például azt mondta, hogy Saul üldözései ihlették ezt a Zsoltárt, de más tudósok inkább arra utalnak, hogy ez Absalom barátja, tulajdonképpen Ahitófel nevű ember, aki elárulta Dávidot, na korábban Dávid mellett állt, inkább ő az, akiről ebben a Zsoltárban szó van. Ugye Ahitófelnek volt egy fia, akit Eliámnak hívtak, és ennek pedig volt egy lánya, akit úgy hívtak, hogy Bécsabé, akivel tudjuk, hogy Dávid hát vétkezett, megölette a férjét, és valószínűleg az Ahitófel, aki Dávidnak korábban a barátja volt, ezt az egész dolgot nem tudta feldolgozni, és amikor Absalom, Dávid fia, föllázott az apja ellen, akkor ez az Ahitófel, Dávid bizalmasa, egy bölcs tanácsadó volt, a lázadóhoz pártolt, elárulta Dávidot. Lehetséges, hogy ezek állnak a Zsoltár hátterébe. Minden esetre azt látjuk, hogy Dávidot eléggé megviselte mindaz, ami itt körülötte történt, és nagyon nehéz helyzetben volt. A lelke nagyon zaklatott, és érdekes nagyon, hogy ennek a Zsoltárnak is a szerkezetében is, irodalmi szerkezetében is tükröződik ez a zaklatottság, mert nem nagyon vehető ki benne valamiféle irodalmi szerkezet, inkább csak egymás után jönnek a gondolatok, és nincsenek elrendezve a gondolatok, ütköznek egymással a gondolatok, nem látható, nem állapítható meg valami rendszerezett gondolatrendezés ebben a Zsoltárban. Talán néhány verset, ha kivennénk, akkor ez kiküszöbölhető lenne, de ez nem megoldható. Inkább az az érdekes, hogy ez is arról tanúskodik, hogy mennyire élethű ez a Zsoltár. Tehát Dávid, ahogy kavarog a lelke, hogy hol az a gondolat jön benne, vagy ez az érzés, az az érzés, ez lecsapódik abba, amit ír, és ahogy imádkozik tulajdonképpen, ahogy imádkozik az Úrhoz. Tulajdonképpen arra gondoltam, hogy a 23. versben foglalt felszólítást, vesed az Úrra a te terhedet, mert ő gondot visel rólad, ezt venném egy kicsit szemügyre, tudnélik, hogy hát hogyan is veti Dávid az Úrra az ő terheit, hogyan csinálja ezt. Mert ő maga is ezt csinálja, nem csak másokat hív, erre ezt csinálja ebbe az egész Zsoltárba. De hogyan? Az első dolog, amit aláhúznék, azt, hogy Dávid segítséget kér az Úrtól. Ez a terhek Úrra vetésének az első eleme. Négy kéréssel fordul az Úrhoz mindjárt a második, harmadik versekben, és elmondja kétszer azt, hogy hallgass meg, aztán utána azt mondja, ne rejtsd el magad a könyörgésem elől, vagyis ne fordulj el tőlem, ne fordíts nekem hátat, amikor bajba vagyok. És még aztán azt mondja negyedszer, hogy figyelj ide, Reám. Vagyis Dávid leadja az SOS jelzést, ezeket már más zsoltárokban is megszoktuk tőle. Kérdés, hogy mennyire tanultuk meg tőle. De leadja a vészjelzést az Úrnak rendesen, hogy így mondjam. Az Úrhoz fordul, kitartóan fordul az Úrhoz, nyomatékosan fordul az Úrhoz, és amit inkább aláhúznék, hogy hittel fordul az Úrhoz. Tele van hittel. Bízik az Úrban. Ezért olvassuk a Zsoltárnak a 18. versében is, hogy ő meghallgat engem. A 20. versben megint mondja, meghallja az Isten. Tehát teljesen biztos abban ez a hitnek a bizonyossága, hogy amit az Úrnak most elkiált, hogy figyelj ide, ne fordulj el tőlem, hallgass meg engem, biztos benne, hogy az Úr meg is hallgatja őt. Ez a jelzi, hogy hittel beszél. Ráhagyatkozik Istenre. Aztán kiderül a 8. versből, hogy ez a segélykérő imádsága, ez egy rendszeres dolog, hogy így mondjam, majdnem, hogy folyamatos, hiszen azt mondja, hogy reggel, délben és este. Reggel, délben és este is könyörgök. Háromszor egy nap. Kicsit úgy, mint Dániel később, 400 évvel később. A Dániel könyvébe olvassuk a 6. részbe, hogy ő is háromszor könyörgött naponta. Valószínűleg Dávidtól tanulta meg, hogy mit tehet egy ember, hogyha az ellenségei megrohanják. Hát csak imádkozik. Dávid is imádkozott. Nem egyszer, hanem rendszeresen, folyamatosan hívta az Urat segítségül. És csodálatos dolog az is, hogy ezzel a segítségül hívással, ha belegondoltok, akkor Dávid dicsőséget adott az Istennek. Mert ugye magának kért segítséget, de az Úrtól. Biztos abban, hogy az Úr képes őt megszabadítani ebből a nehéz helyzetéből, képes megoldani ezt a szituációt, amiben belesodródott. Van hozzá szeretete, van hozzá hatalma, és hűséges ő hozzá annyira, hogy ezt meg fogja tenni vele. Tehát teljesen Istennek akar, vagy ad dicsőséget azzal, hogy őt hívja segítségül, nem mást. Ezeket a dolgokat, testvérek, egy kicsit úgy magunkra is alkalmazhatjuk, mert mi is kerülhetünk így vagy úgy nehéz helyzetekbe, de mit csináljunk ilyenkor? Mit csináljunk? Hát nem tudunk más csinálni, mint hogy segítségül hívjuk az Urat, nem? Ezzel már mi is dicsőséget adunk Istennek, hogy nem az alkoholhoz fordulunk, meg nem magunk próbáljuk megoldani a problémákat, hanem az első reflexzerű mozdulatunk, hogy elkezdünk az Úrhoz szólni, hogy segíts meg bennünket. Figyelj ide ránk, hallgass meg minket. Ne fordulj háttal, ne ha hátadat fordítsd felénk, hanem lépj közbe, segíts rajtunk. Ezzel dicsőséget adunk az Úrnak. Muszáj ezt a segélykérésünket hittel mondani, bizalommal, nem nagy bizalommal, hanem gyermeki bizalommal mondani. Gyermeki bizalommal, segíts meg, Urunk. Mint hogy egy gyerek bizalommal jön az anyjához, vagy az apjához, hogy valamit kapjon tőlük, amikor bajban van. Nekünk is ezzel a gyermeki bizalommal kell fordulni atyánkhoz, vagy Jézusunkhoz, hogy itt vagyunk. Bízunk benned, hogy te meg tudod oldani, a maga idején, a maga helyén megoldod ezeket a dolgokat. És gyakoroljuk mi is rendszeresen ezt a dolgot. Ne csak egyszer-egyszer sóhajtsunk föl. Egyébként az a sóhajtás, ami sokszor így feltol az emberekből, hogyha valami baj éri őket, ja Istenem, segíts meg, ez nem az, amiről itt Dávid beszél. Ez semmi. Ez egy nagy nulla, testvérek. Ez egy ilyen szokás, ilyen tradíció. Se nem adnak Istennek dicsőséget, se nem hittel, se nem rendszeresen, ez egy ilyen indulatszó, vagy egy indulat kifejezése hirtelen. Ez így semmi. Dávid nem így imádkozik, amikor bajban van. Mi se így imádkozzunk, hanem mondjuk, tudjuk, hogy kihez beszélünk, elmondjuk többször, nyomatékosan, bizalommal mondjuk, és azért, hogy dicsőséget adjunk neki. Így hívjuk segítségül. Tehát ez a vesd az Úrra a te terhedet felszólításnak az első ilyen gyakorlati alkalmazása, hogy hívjuk segítségül az Urat. Így vetjük rá a terhünket, de nem csak így. A második dolog, amit így felfedezhetünk ebben a Zsoltárban, hogy Dávid nem csak, hogy segítségül hívja az Urat, hanem, hogy leírja neki az ő egész helyzetét, amiben van. Ahogy ő látja azt az élethelyzetet, amiben bele sodródott. Egészen részletesen elemzi. A lényeg az, hogy ott áll egymagába, és körülötte mindenféle ellenséges emberek vannak. Ezek az ellenséges emberek, ezek úgy látszik a Zsoltárból, hogy többségben vannak körülötte, és az is látszik a Zsoltárból, hogy ez a többség, ez rendkívüli módon gyűlöli Dávidot, gyűlölik őt, és minden áron a vesztét, a halálát kívánják. Az is kiderül, hogy folyamatosan jönnek-mennek ott az országba, Jeruzsálemben, a fővárosban is, meg a városon kívül is, mindenhova elmennek, és mindenhol folytatják a Dávid elleni rágalom hadjáratukat. És fröcsögik tele az ország lakóinak a fejét mindenféle hazudozással. És ráadásul olyan emberekről van szó, az is kiderül a Zsoltárból, akik nem akarnak megváltozni. Nem akarnak változni. Meg kéne változniuk, de nem akarnak megváltozni. Eltökélték magukat a rosszban, a rossz mellett, és ezt űzik, fűzik, csűrik, csavarják, mondják, terjesztik, gerjesztik az emberek között. Illetve az embereket gerjesztik a Dávid ellen, a király ellen, az Isten felkentje ellen. Hát eléggé megdöbbentő ez, hogy ilyen megátalkodott emberek, és ráadásul ugye az a fő probléma ebben a Zsoltárban, amit Dávid elmondja, hogy az egyik barátja is köztük van. Az egyik barátja, és aki korábban mellette volt, akivel együtt ment a templomba, az ismerősöm, akivel bíztunk egymással, egymásban. Részesültünk az isteni áldásokba, ott áll most az ellenfeleim között. Elárult engem. És ez a társam, ez a barátom, ez a bizalmasam, ez még nehezebbé teszi, hogy ő is ott van azok között, ez még nehezebbé teszi Dávid számára ezt az egész szituációt, de elmondja ezeket az Úrnak. Ezt is tudjuk magunkra alkalmazni, testvérek, mert lehet, hogy vannak körülöttünk emberek, akik így viszonyulnak hozzánk. Lehet azért, mert hívők vagyunk, egyszerűen azért, mert Krisztust akarjuk követni, meg róla teszünk bizonyságot, és nem vagyunk nekik szimpatikusak. De kétségtelen, hogy lehetnek az embernek ellenségei, akik bántják, lehet, hogy sokszor átélhetjük azt is, hogy nem akarnak megváltozni, ragaszkodnak a maguk hazugságaihoz, meg rágalmaikhoz, és azokkal vesznek körül bennünket. Lehet az is, testvérek, hogy olyan emberek is köztük vannak, akikkel korábban nagyon jóba voltunk, akiket a barátainknak tartottunk, a bizalmunkba fogadtunk őket, megnyitottuk előttük a szívünket, szerettük őket, feltártuk előtte magunkat, az őszinteség rizikóját vállaltuk, mély barátság alakult ki, élveztük a közösségnek, a barátságnak a mély örömét, és aztán egyszer csak megfordult az illető, és ellenünk fordult. Beállt az ellenségeink táborába, és őket segítette. Szóval, mit csináljunk, ha ilyen helyzet van? Vagy bármilyen nehéz helyzet van? Bármilyen nehéz helyzet. Nyilván, hogy egy király, mint Dávid, ő egy király volt, az fokozottabban van esetleg kitéve ilyen támadásoknak, mint mondjuk egy közember. De mi is ki lehetünk téve, de juthatunk más nehéz helyzetekbe is, egy betegség révén, egy tragédia révén, egy csalódás révén. Írjuk le az Úrnak, mondjuk le, hogy mi van, ez van, Uram. Nem mintha az Úr nem tudná, de mégis elmondhatjuk neki. Mondjuk is el, mert ez is a terheink Úrra vetésének az egyik módszere. Elmondom neki. Ez a helyzet, Uram. Tehát nem csak, hogy segítségül hívom, hanem leírom neki a szituációt, amiben vagyok. A harmadik dolog, amit látunk ebbe a Zsoltárba, hogy Dávid az érzéseit is elmondja az Úrnak. Tehát nem csak azt a konkrét élethelyzetet, amiben benne van, hanem az érzéseit is, amiket az kivált benne, amiket átél a közbe. Ezek nagyon-nagyon kavargó érzések. Ilyeneket mond Dávid, hogy a szívem remeg, reszked bennem, szorongok, azt jelenti. Hát nem csoda, mert ellen egy nagy sokaság, mindenféle rágalmakat dobálnak rá, halálos gyűlöletet gerjesztenek ellene, mindenféle hazudozásokkal, köztük még a legjobb barátja is. Szorong, hogy most mi lesz. Nem áll mellette nagy haderő, meg nagy sokaság, egyedül van, teljesen úgy érzi, és nem tudja, hogy mi lesz majd. Megkísérti a halálfélelem is egyenesen, erről is beszél. Átéli a halálfélelemnek a mélységét. Azt mondja, hogy nem csak ezek vannak bennem, hanem egy fájdalom is, egy nagy, mély fájdalom, mert a barátom árult el engem. És úgy érzem magam, mintha valami tornádó csapott volna rám, és szétszed engem, és azt se tudom, hogy hol van fenn, meg len, éjjel van, vagy nappal van, csak sodortatom ugye benne ide-oda tehetetlenül, mint egy falevél a szélviharba. És fel is sír a király tulajdonképpen, és elmondja azt az érzését, hogy én legszívesebben elmenekülnék ebből az egész helyzetből. Hogy hová? Valahová, ahol egyedül lehetek, ahol nem bánt senki, ahol nem kell senkitől rettegnem. Ha szárnyam lenne, mint a galamnak, már rég elrepültem volna, és békességet találtam volna magol a magányba. Csak hát ez ugye lehetetlen. Szóval megfigyelhető ez Dávidnál, testvérek, hogy az érzéseit is, amik ott kavarognak benne a lelkébe, ezeket is kitárja, kijönti az Úr színe elé. Mert ez is a terhedet vesd az Úrra felszólításhoz tartozik. Másoknál is meg lehet ezt figyelni. Más embereknél, például Jeremiás prófétánál is, őnála is vannak rendkívüli érzelemkitörések, amiket az Úrnak mond el. Vállalja ezeket az érzéseket a próféta is, de Dávid is. Nem azt mutogatja, hogy milyen jól vagyok én, meg milyen nagyszerű ember vagyok én, hanem összetörik az Úr színe előtt. Legszívesebben elmenekülnék innen. Egyedül volnék. Érdekes nagyon egyébként, hogy ez egy ilyen általános reakció a nehéz helyzetekbe, hogy az ember nehéz helyzetben van, akkor el akar onnan menekülni. Természetes reakció. Ha szárnyam lenne, már elröpültem volna. Lehet, hogy van, aki úgy érzi, már ebből a házasságból elröpültem volna, vagy ebből a gyülekezetből elröpültem volna, vagy nem tudom, honnan elröpültem volna már. Lennék magamban, az békében lennék. Ez egy ilyen, úgy nevezik ezt, hogy eváziós motivum. Sok irodalmi lecsapódása is van ennek egyébként, ha Shakespearenek van egy műve, vagy drámája, az a cím, hogy Athéni Timón. Ez egy ember volt, ugye ez az Athéni Timón, akiről Plutarchosz írt, és az ő írása nyomán alkotta meg Shakespeare ezt a drámát, amelyben szó van Antoniusról, egyébként ismeritek ezt a hadvezért, római hadvezért, akiről azt írja Shakespeare, hogy amikor az akciómi vereség után napról napra új híreket kapott barátainak és szövetségeseinek a vele szembefordulásáról, árulásáról, akkor elhagyta Alexandriát és barátjainak társaságát, házat épített magának Fárosz sziget mellett, gátat állítatván a tengerben, és úgy tartózkodék ott, mint akit számkivetettek az emberi társaságból. Azt mondván, hogy Timón módjára akar élni, mivel őt is hasonló sors érte, mert őt is megsértették a barátai, és hálátlanul bántak vele, és ezért haragszik minden emberre. Hát ezt írta Plutarchosz erről a Timónról, akiről még egyéb felirat is van, ezt is azért idézem nektek, egy kicsit vicces is, de egyedül lakott egy kis kunyhóban ez az athéni Timón, a mező nem messze Athéntől, Minden emberi társaságtól elvágta magát. Csak akkor ment a városba, vagy más lakott helyre, ha muszáj volt neki. De senkinek nem tűrte a társaságát. Becsapták őt a barátai, aztán megutált minden embert. Nem tűrte azt, hogy hozzá menjenek emberek. És azt írja a történész, hogy volt egy másik hasonló természetű ember, azt úgy hívták, hogy Apemantus, és ez az ember is a hasonló érzésű volt, mint Timón, és valahogy egyszer befogadta ő Timón a házába, és együtt ettek. És hogy ettek, megszólalt egyszer csak Apemantus, hogy ó Timón, mi kedves lakoma ez, és mi vidám társaságot alkotunk, mivel csak ketten vagyunk, te és én. Igen, felelt Timón, valóban vidám lakoma lett volna, ha kívülem senki más nem lett volna itt. Szóval ez a, hát, de nem csak őket tudnánk itt, vagy Shakespeare-t, vagy Plutarchot tudjuk idézni, hanem egyébként Csokonai Mihálynak is vannak ilyen, Csokonai Vitéz Mihálynak is vannak ilyen versei, Aranynak is, Petőfinek is vannak ilyen mozzanatai az életében, meg a költészetében. Szóval ott van Dávidnál is ugyanez, ez egy ilyen természetes, hogy Molière, embergyűlölő. Van egy ilyen műve neki. Kerül mindenkit. Hát ez is egy meg... De a Dávidnál az a megdöbbentő, ezeknél az embereknél, akiket felsoroltam, nem az Isten elé viszik a problémát, az érzéseiket, a csalódottságukat, a fájdalmukat, hanem csak úgy magukba. És akkor hova jutnak? Hogy hagyjuk itt az egész emberiséget. Más lehet, hogy elmegy a kábítószerbe, vagy a, mit tudom én, alkoholizmusba, valaki lehet öngyilkosságba menekül, mert elege van az emberiségből. De Dávid nem ezeket a módszereket választja, hanem kiönti ezeket a nehéz érzéseit az Úr színe elé. Az Úrra veti az ő terhét, az érzéseinek a terhét, és nem csak a szituáció terhét. Azt hiszem, hogy ez mind nagyon jó példa nekünk arra, hogy hogyan járhatunk el mi is az érzéseinkkel. Mert vannak, amikor egyáltalán nem pozitív érzéseink vannak, hanem csalódottak vagyunk, meg fáj, meg keserűek vagyunk, meg félünk, meg szorongunk, meg dühösek vagyunk. Azt akkor ezeket vagy hordozzuk magunkba, ápolgatjuk, még növekedik is, vagy káromkodni kezdünk, vagy ellenségeskedést szítunk, vagy mindenkinek elkezdjük mesélgetni a dolgainkat. Ne ezt csináljuk. Dávid arra int, hogy öntsük ki az Úr színe elé. Mondjuk el neki imádságba, fogalmazzuk meg, ezt érzem, Uram. Ebben a helyzetben, nem csoda. Az Úr tudja úgy is, hogy miben vagyunk, mit érzünk. Nem meneküljünk, ne váljunk embergyűlölővé, hanem mondjuk el az Úrnak, vesd az Úrra a te terhedet. És a negyedik dolog, amit még szeretnék aláhúzni, hogy a teher Úrra vetése során nem csak segítséget kér, nem csak a helyzetét írja le, nem csak az érzéseit önti ki, hanem ítéletet kér az Istentől, Dávid. Istentől kér ítéletet. Istentől, akiről Dávid nagyon jól tudja, hogy ő igazságos bíró. És emlékeztek arra, hogy Isten ítéletének két oldala van. Van, amikor megbüntet valakit igazságosan, és van, amikor igazságosan felment valakit. Dávid azt kéri, hogy engem, mint egy benned bízó embert, mentsél föl, mentsél meg ebből a helyzetből, és az ellenségeimet pedig, akik nyilvánvalóan nem hisznek benned, istentelen, hitetlen emberek, őket meg érje utol a te büntetésed. Te old meg ezt a helyzetet, és te állítsd helyre a környezetemben is, a te megvesztegethetetlen, igazságos ítéleted révén állítsd helyre a békességet, az egyensúlyt, a salomot, amiben fölragyoghat a te dicsőséged. Tehát Dávid... nagyon is tudja, hogy Isten milyen. Tudja, hogy Isten igazságos, Isten. És erre appellál. Ugyanúgy egyébként, mint Jobbnál is olvassuk, hogy Isten magáról mondja, hogy ő egy igazságos bíró, akit nem lehet megvesztegetni. Aki mellette áll, azt ahhoz könyörületes, aki ellene van, azt meg fogja büntetni. Nabukodonozor is megvallja ugyanezt Istenről, hogy ő az igazságos bírája az embereknek. A római levélben is olvassuk Pál apostolnál ezeket a gondolatokat. Ő öröktől fogva trónol, az Isten örökké bíróként ül a trónján. És ő a bíráknak is a bírája. Hozzanak akármilyen ítéletet a földi bírák. Felelni fognak egyszer a legfőbb bírának, aki nem a nem tudom kicsoda, hanem ő. Az Isten a mindenségnek az abszolút ura. És itt az az érdekes ebbe a dologba, testvérek, hogy Dávid nem bár király, de mégse ő akar itt ítélkezni a rátámadó emberek fölött, hanem ez a megdöbbentő dolog, hogy teljesen átengedi az ítéletet az Istennek. Ugye ezt Jézusról is olvassuk, hogy hagyta az ítéletet az igazságosan ítélőre. Az Istenre bízta magát, hogy őt most, ő vele mit csinál, meg az ellenségeivel is mit csinál. Hát Isten föltámasztott őt a halálból és megdicsőítette az ellenségeit, majd remélem nem látjuk meg soha. De oda hagyja Isten kezére az ítéletet, majd te intézd el ezeket az embereket. A te igazságos ítélem én fogom. Kiengedem a kezemből ezt. Elengedem a torkukat, nem szorongatom őket, rád bízom őket. Dávidnak eszébe jut egyébként két történeti esemény is, amikor Isten ítéletet gyakorolt. Ugye utal először is a bábeli Isten ítéletre, amikor Isten összezavarta az emberek nyelvét, és lehetetlenné tette, hogy megvalósítsák a tervüket. Zavard össze a nyelvüket, mondja Dávid az Istennek. Ahogy ott megtetted, tedd meg most is, hogy ne legyen köztük egység, ne értsék egymást, ne tudjanak egy ilyen nagy koalíciót alkotni ellenem. Zavard össze, tedd lehetetlenné az ügyködésüket, ahogy annak idején lehetetlenné tetted a Bábel torony építését. És a másik ítélet, amire meg hivatkozik, az Kóré fiainak az ítélete. Mózes 4. könyvének a 16. részébe olvassuk, hogy megnyílt a föld, és elnyelte őket elevenen, mert Mózes ellen lázadtak föl, és Mózest el akarták intézni. Isten intézte el őket igazságos ítélettel. Tehát Dávid teljesen tudja, hogy Isten egy igazságos bíró. A történelemből tudja. És hittel tudja ezt. És tudja, hogy egy napon ez az Isten megfelel azoknak az embereknek, akik föllázadnak az ő fölkentje ellen, a Dávid király ellen, és mindenféle gyűlölettel telve, meg rágalmazással, meg egyebekkel, gyilkos indulattal viszonyulnak hozzá. Meg fogja őket ítélni. Megpecsételődik a sorsuk. És itt van ez az alkalmazás a mi számunkra is, testvéreim, hogy nekünk is lehet, hogy vannak ellenségeink, de nem kell nekünk ővelük különösebben foglalkozni. Maximum ilyen formába, hogy őket is, ezt a terhet is odavetjük az Úrra. Uram, te ítéld meg őket. A te ítéleted élje utol őket. Engem is utol érhetne, de én kérlek, hogy bocsáss meg nekem, és tisztogass meg engem, és hadd legyek a tied. De akik nem akarnak hozzá térni, azokat érje utol a te ítéleted. Mi is hagyhatjuk az ítéletet az igazságosan ítélőre, és nem nekünk kell mindent mindig elintézni. Pláne nem az embereket magunk körül. Nos, vesd az Úrra a te terhedet, mondja a Dávid ebbe a Zsoltárba, itt a 23. versbe, és ez hozzánk is szól. És olyan jó ezt úgy átgondolni, hogy hogyan csinálta ezt Dávid? Úgy csinálta, hogy segítségül hívta. Meg föltárta előtte a helyzetet, hogy ez van. Meg kiöntötte előtte az érzéseit. És hagyta az ítéletet az igazságosan ítélőre. És várta, hogy majd Isten a maga idején, a maga módján mindent szépen elrendez. És ebben megnyugodott. És azzal szeretném így befejezni ezt, hogy nézzünk még az Úr Jézusra. Mert ez a Zsoltár nem véletlenül juttatja eszünkbe Jézust. Hiszen ővele is ugyanaz történt, hogy mint ami Dáviddal. Jézus az Isten messiása, a felkent király, a királyok király, az Urakúr. És mi történt? Az egyik barátja, a legközelebbi barátja, tanítványa, Júdás árulja el. És mondja el a zsidó hatóságoknak, hogy hol lehet a legkönnyebben és legfeltűnésmentesebben elkapni, és aztán megindítani ellene a pert. Ő az áruló, aki 30 ezüstér ugye elárulta a mestert. Amikor jön a Gecsemáné kertbe, akkor fogadja így idő, barátom, miért jöttél? Itt van a Zsoltárba. A barátom emelte föl ellenem a sarkát. Tehát az Úr Jézus Krisztus ilyen árnyékként itt is fölbukkan ebben a Zsoltárban tulajdonképpen. Dávid Jézus Krisztusnak az előképe, ahogy Dávidot elárulták, úgy árulták el később Jézust is. És nyilván, hogy Jézus is lefestette az atyának ezt az egész szituációt. És az érzése is elmondta az Istennek, mert voltak neki is érzései, emberi érzése is. És segítségül is hívta az Urat, az ő atyát, mennyi édesatyát. És ebben Jézus nekünk ilyen nagy példánk, hogy nem is csak Dávidot kell követnünk, hanem Jézust kövessük ebbe a dologba, testvére. És ha lehet, akkor valami, ha lehet, akkor valamitől őrizkedjünk, attól nevezetesen, hogy mi váljunk Jézusnak a juddásaivá. Még ezt lehet, hogy érdemes itt megpendítenem. Hogy ne legyünk mi is Jézusnak az árulóivá. Ne legyünk olyanok, mint aki Dávidot elárulta, a barátja. Ne legyünk az Úrnak az árulói, meg ne legyünk egymásnak se az árulói, akik megbíznak minket, és akkor eláruljuk őket, ellenük fordulva. Segítsen bennünket az Úr, hogy hűek maradhassunk Krisztushoz is, és embertársainkhoz is, akik bizalmukba fogadtak bennünket. És hogyha ne talántál mégis így vagy úgy eláruljuk Jézust, akkor olyan jó, hogy ő meghalt értünk, és van bocsánat erre a bűnre. Júdás nem élt vele. Egyébként Absalon se élt vele, Ahitófel se élt vele. Szegény Absalont megölték, Dávid fiát, Dávid katonái ölték meg a parancsa ellenére, Ahitófel pedig öngyilkos lett. Ugyanúgy fölakasztotta magát, hogy később a másik áruló, Júdás is fölakasztotta magát. Inkább menjünk az Úrhoz, és kérjünk bocsánatot tőle, és kérjük, hogy segítsen meg bennünket Jézusunk, hogy lehessünk mi hozzá is hűek, meg egymáshoz is hűek. Segítsen bennünket az Úr, testvérek, hogy komolyan tudjuk venni ezt az ígét ebben az évben is. Véssük a szívünkbe ezt, hogy vessed az Úrra a te terhedet. Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor meginogjon az igaz. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézusunk, hogy rád tekinthetünk, aki abszolút igaz voltál, és aki olyan sok gyűlölettel voltál körülvéve, sokkal többen és mélyebb gyűlölettel, mint Dávid annak idején. Téged is elárult a tanítványod, akivel együtt voltál, akiben bíztál, aki hallott téged, aki látott téged, akivel megosztottad a gondolataidat, a tanításaidat, és aki megjátszotta magát, hogy szeret téged, miközben gyűlölt téged. Urunk, köszönjük néked, hogy te is példát mutattál nekünk, hogy kihez fordultál ebben a nehéz helyzetben, hogy kire vetetted te is a terhedet, te is imádkoztál, és mi is imádkozunk, és ahogy te segítségül hívtad az atyát, mi is úgy hívjuk segítségül minden nehéz helyzetbe, ahogy te kiöntötted az érzéseidet, és leírtad a helyzetet, azt tesszük mi is. És hogy te ráhagyatkoztál az atya igazságos ítéletére, úgy tesszük azt mi is. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy te igazságos bíró vagy, és nem részrehajló, megvesztegethetetlen, soha nem tévedő, hanem megingathatatlanul igaz és igazságos. Köszönjük néked, hogy nyugodtan ráthagyatkozhatunk mi magunk is. Ha úgy kéne ítélned minket, ahogy vagyunk, akkor kárhozatra vetnél, és nem lenne semmi jó az életünkbe. De köszönjük, hogy Krisztusért irgalmas vagy hozzánk, és megbocsátasz nekünk. De látjuk azt is az ígében, Urunk, hogy te az ellenségeidet megbünteted, és az egy rettenetes dolog, szörnyű dolog. Nem akarunk az ellenségeid között lenni. Nem akarunk a hitetlenek közt lenni, akit utolér a te igazságos büntető kezed. Hadd legyünk ott melletted, hadd legyünk hűek hozzád, Jézusunk, hadd legyünk hűek egymáshoz is, hadd legyünk egymás támaszai, egymás segítségei bajban és a szép napokon is. Segíts egymásért imádkozni, egymás mellett kitartani, hűnek maradni. Őrizd meg minket, hogy téged se, meg egymás se áruljuk el soha. És köszönjük, hogyha megtörtént volna, van rá bocsánatod, és lehet újat kezdeni. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben az igéidet, és segíts, hogy ez a zsoltár is egészen a miénk lehessen, és kövessük az ebben elénk adott példát és útmutatásokat. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk az egész évünket, kérünk áld meg gyülekezetünket, családjainkat, esedezünk hozzád a szenvedő beteg testvéreinkért, hogy erősítsd meg őket, gyógyítsd meg őket, ha úgy akarod. Kérünk téged arra, hogy áld meg a kisgyerekeket, akik járnak hittanórákra. Áld meg a tanítóikat, add, hogy az ige jó földbe juthasson a szíveikben, és jó gyümölcsöt teremhessen. Áld meg, kérünk, a magányosokat a gyülekezetünkben, és légy mellettük minden nap, hadd érezzék a te közelségedet, áldásodat, szeretetedet. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat, könyörülj meg magyar népünkön. Segíts nekünk, hogy fölismerjük, hogy mi a szerinted való, akár a hit dolgaiban is, akár a politikai vagy gazdasági élet dolgaiban is. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne tévedjünk el, és ne vezethessenek bennünket félre mindenféle gonosz emberek. Kérünk téged, segíts bennünket jól dönteni, majd a választások idején is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk vezetőinket, hogy adj nekik irántad való hitet, szeretetet, add, hogy jól vezessenek bennünket, akár politikusok, akár gazdasági emberek, akár munkahelyi vezetők, akár lelki vezetők, könyörülj rajtunk, és adj nekünk szerinted való irányítókat, vezetőket a társadalom minden részében. Köszönjük néked, hogy rád hagyatkozhatunk, és hisszük, hogy meghallgatod most is a mi esedezésünket és könyörgésünket. Köszönjük, hogy együtt lehettünk, és így indulhatunk el az új esztendőbe. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő heti alkalmainkat a szokott rendben tartjuk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz a megszokott időben. Konfirmáció órát még most nem kezdjük el, majd egy pár hét múlva. Jelezni fogom. Kedden bibliaórát tartunk, pénteken nem lesz ima óra. Majd jövő héten, vagy utána való héten már tartani fogjuk, de most a jövő héten az ima óra elmarad. Azt hiszem, hogy a ifjúsági kisifi lesz, kisifi is lesz pénteken. Énekkar is lesz, Tündér nénire nézek. Igen, énekkar is lesz. Tehát a egyéb alkalmaink akkor megtartásra kerülnek, csak ez a pénteki ima óra, ez most elmarad. Nem leszek itthon, előre láthatóan. Kedves testvéreknek, akivel nem találkoztam volna, magam és családom nevében is áldott boldog új esztendőt kívánok. Most pedig akkor a záró énekünket énekeljük el, a 255. dicséretnek a kijelölt verseit. 255. Mely igen jó az Úristen dicsérni. Az első három versét és a két utolsót énekeljük el. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk elénekelni. Thank you.
cselekedetidre hagyva tekintek, kezeidnek munkájában örvendek. Teremtődnek, megváltom a életem, az esztelem, amely égen végeznek.
Himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!